A 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor vezetésével kora reggel a BM Nemzeti Veszélyhelyzet Kezelési Központban ülést tartott az árvízvédelmi operatív törzs, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Meghallgatták a védekezésben érintett valamennyi állami szervezetőinek jelentését. A helyzetértékelés követően a vezetők meghatározták az azonnal végrehajtandó feladatokat, valamint jóváhagyták a következő napokra vonatkozó árvízi védekezési terveket. A kormányfő megállapította, a védekezéshez szükséges személyi, technikai és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak. Az árvízi védekezés szervező belügyi tárca vezetője szerint megfelelő módon szervezik a munkákat a Dunán és a Lajtán is. Pintér Sándor még tegnap Győrben tartott tájékoztatót, elmondta, a honvédség mintegy 17 ezer emberrel kész részt venni a védekezésben, gépjárművekkel és helikopterekkel. De felkészült a rendőrség, a büntetésvégrehajtási intézet és a tűzoltóság valamennyi tagja is. Úton vannak a láztalpas kétéletű járművek Szentesről a Pilismarótra, közölt a honvédelmi miniszter reggel a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a magyar emberek biztonságánál semmi sem lehet fontosabb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelezte, a ciklon miatt továbbra is rendkívül esős az időjárás a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok északkeleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén. Ez várhatóan így lesz még a következő napokban is. Budapesten az elmúlt évtized legnagyobb árvizére figyelmeztet a főpolgármester. A Királyok útján és a Margit-szigeten is megkezdték a védekezést, ismertette Karácsony Gergely. A hétvégén főként a Dunántúlon okoztak károkat a viharok, a tűzoltóknak csak nem 300 helyen kellett beavatkozniuk. Már harmadfokú az árvízvédekezési készültség minden budapesti Dunaszakaszon, Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint pedig a hét második felében érkezik, az évtized tehát legnagyobb árhulláma. Az árvíz és a viharok fennakadásokat okoznak a közlekedésben. A MÁV Volán csoport arra kéri az utasokat, figyeljék a közleményeiket. Az árvíz miatt a Komárom-Esztergom vonalon az S74-es vonatok helyett, továbbá a Szentendrei-szigetre vezető kompok és révek helyett pótlóbuszok közlekednek, Ausztriában nem indulnak vonatok Magyarországról. Bécsben a több napja tartó esőzés miatt utcákat öntött el a víz, több kerületben nem volt áram, és részlegesen felfüggesztették kettő bécsi metróvonalon a közlekedést. Áradnak a folyók Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Ezreket kell evakuálni, százezrek maradtak áram nélkül, egyes helyeken halálos áldozatokat is követelt az ár. Együttérzését fejezte ki vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott az érintett országoknak. Gyűjtés szervez az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt is. Az ökumenikusok 1353-as adományvonalának tárcsázásával alkalmanként 500 forinttal, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással segíthetünk. A Vöröskereszt adományvonalára a 1359-re indított hívások is 500 forintot jelentenek, és szintén van mód banki átutalásra. A rövid távú szálláskiadás tiltása mellett voksolt a terézvárosiak többsége. Az Airbnb típusú szálláshelyek betiltásáról szóló ügydöntő szavazáson két hét alatt 6083 terézvárosi voksolt, 54%-uk szavaztak igennel, tájékoztatta az MT-t az önkormányzat. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. Csúcsformában van a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport. Lóga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légikikötő a nyár elején került újra a nemzeti többségi tulajdonba. Németország kiterjesztette a határellenőrzést valamennyi határára az illegális migráció korlátozása érdekében. A belügyminiszter azt ígérte, az átutazóknak nem kell számítaniuk a forgalom jelentős zavaraira. Kritikusai szerint a döntés veszélyezteti a schengeni térség szabad mozgásra vonatkozó szabályait. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, többfelé várható eső, dél-kelet-kelet felül azonban szakadozni kezd a felhőzet délután. A szél fokozatosan gyengül, a csúcson mérséklet 15-16 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában szeretettel köszöntöm Magda Dávid orgonaművészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, hiszen ha mi ketten egymással beszélgetünk, akkor általában programot ajánlunk, ezúttal is programot ajánlunk, de most egy különleges programot ajánlunk, amely a te saját szerzeményednek bemutatása lesz. Az időpontról is beszélünk majd hamarosan, de először kezdjük szó szerint a kezdetek kezdetén. Hogyan is jött a lehetőség, a felkérés, és kitől kaptad a felkérést, hogy egy csodálatosan szép zeneművet, egy oratóriumot írj? Mi ennek a története? Mit lehet róla tudnunk?
Hát a története nagyon érdekes, mert jó pár évvel ezelőtt megszületett az ötlet, hogy Jézus csodatételeivel szeretnék foglalkozni, és igazából már akkor körvonalozódott bennem az is, hogy ugye egy műnek a megírása az az egyik része a dolognak, de hát az előadása is egy sarkalatos pontja. Ugye főleg a szerzők életében ez egy még inkább, hogy mondjam, nehézkes dolog tud lenni, minél nagyobb az apparátus, ugye annál nehezebb az előadás lehetősége megvalósítása, és hát jött a sugallat, ugye egriként tudtam, hogy a bazilikának felújítása már akkor elkezdődött, vagy tervben volt, így én Ternyák Csaba érsek urat megkerestem ezzel az ötletemmel kapcsolatban.
Ő mit szólt hozzá?
Ő rendkívül fel volt villanyozva, én úgy láttam rajta már akkor, hogy ezt egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartja, hogy ugye a bazilika újra szentelése átadásához kapcsolódóan ezt a művet majdan, akkor majd elő is lehetne adni ünnepélyes kereteken belül. És hát ez nyilván engem is ugyanúgy inspirált és ellátott sok-sok jó érzéssel, mert így még inkább termékenyebben tudtam ezzel a művel foglalkozni. Úgyhogy így indult vagy sírázott ki úgymond ennek a műnek a megszületése körüli történet.
Amelynek mi lett a címe? Nehéz gondolom címet és megfelelő címet találni egy zeneműnek, ami jól szimbolizálja, hogy miről is szól az egész mű.
Igen, igen. Érdekes volt, mert én rögtön Jézus csodatételeit szerettem volna, aztán még egy kicsit körbejártam, meg körbejártuk ezt a dolgot, de végig is maradtam, illetve maradtunk ennél a címnél, hogy Jézus csodatételei. És hát ugye elég összetett, mert Jézusnak nagyon sok csodatétele volt, és hát ebből aztán válogattam össze a különböző tételekhez bibliai részleteket.
Mi alapján válogattál?
Hát a válogatás tulajdonképpen az alapján működött, hogy ugye nyilván átolvastam a Biblia ezekre mutató részleteit, és ráadásul ugye az evangélistáknál különböző árnyaltságokkal jelenik ez meg, tehát meg kellett vizsgálnom nem csak történet leírási szempontból az anyagot, hanem zenei, annak kifejezhetősége és lehetőségének a tárháza szempontjából, tehát hogy miket tud a szerző, zeneszerző, hogy tudja talán jobban, melyik történet szavaival tud jobban mozogni, élni, megvalósítani, meg leszínezni, hogy mondjam, a vásznon ezeket a történeteket.
Előnyít ebben az esetben, hogy keresztény vagy, és jól ismered a Bibliát, vagy mit is emel ki? Olyan gazdag a Biblia, olyan sok történet, csodatétel, üzenet van benne. előny volt számodra a kereszténységed és az, hogy hithű katolikus ember vagy?
Hát szerintem ez előny volt, de nyilván egy lépéssel hátrébb kellett lépnem ebbe a fázisba, amikor úgymond egy ilyen megvizsgáló, átnéző, áttekintő munkát kellett, kicsi úgymond kutató munkát kellett végezni, de nyilván az, hogy bennem megszületett ez az ötlet, azért az nagyon erősen a hittel, vallással összekapcsolódó volt és összefonódó volt, de nyilván amikor az ember egy teljesen idegen anyaghoz nyúlik, tehát nem feltétlenül vallásos mű, tehát vers megzenésítés vagy bármire itt gondolok, ott is igazából ugye jó, ha az ember jobban rálát a teljes egészre, tehát egy életműre kicsit jobban, de a fókuszban akkor is annak a versnek vagy megzenésítendő anyagnak kell lennie, jelen esetben ugye a Biblia ezen szakaszaira utalunk most.
Előny is volt, de voltak gondolom nehézsége is a mű megírásának.
Igen, igen. Ugye a sokszínűsége a Bibliának az, hogy több történet volt, mindegyik érdemelt volna zenei aláfestést, úgymond kiegészítést, de nyilván szelektálni kellett. Tehát még úgymond az utolsó utáni pillanatban is szelektálnom kellett, és hogy mi volt ennek a kritériuma, hát nem csak az, hogy mi tetszett nekem, meg melyik fogott meg, hanem bizony arra is kellett gondolni, hogy nem lehet 3 órás ez a mű. Ami rendkívül nehéz felmérni előre egy műnek, egy születendő műnek, főleg egy oratóriumnak a hosszát. Na most azt érsek úrral megbeszéltük annó, hogy körülbelül 1 órás legyen, azért ne legyen túl hosszú, én is amúgy így gondoltam. Tehát nem szerettem volna Handel és egyéb olyan szerzők nyomdokaiba lépni most, amik ugye nyilván, vagy egy passió, ami tudom én, 1,5-2 óra hosszát is eléri. Szerettem volna egy ilyen, hát egy ilyen, nem is közönségbarátnak mondanám, hanem egyszerűen egy ember léptékűnek egy behatárolni, meghatározni a kereteket. És hát csodálatos volt ez is, mert hogy ugye megtörtént a szelektálás, és a nagyjából az időbeosztások is, hogy egy-egy tétel, egy-egy részegység mennyi időt kaphat úgy nagyjából, és hát könyvszökött szinte a szememben tényleg az örömtől, hogy azért nagyon szépen sikerült ezt az időintervallumot tartanom, és 1 óra 5 perc lett a nyersanyag. Tehát mondjuk, hogy ma még egy kicsit még az előadás ugye nyújt is rajta, azért az 1 órához közelít a dolog, szóval visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, tehát ez is például befolyásolta azokat a dolgokat, hogy mi alapján válasszon az ember témát.
És betartottad az oratórium írás főbb szabályait? Tehát milyen fontosabb részei vannak és lesznek a zeneműnek?
Igen, na ez is egy nagyon érdekes kérdés. Próbáltam én ezt több oldalról megközelíteni. A zene darabjaimban, műveimben, kompozícióimban mindig próbálok korhű maradni, a régmúlt értékeit megtartani. Ez mindig az életem is nagyon fontosnak tartom, hogy ami értékes, azt kortól függetlenül ugye érdemes megtartani, továbbvinni. Viszont ami esetleg gyomlálandó, vagy nem a hasznunkat, előrelépésünket segíti, azt esetlegesen érdemes kihagyni, megengedve itt azt is, hogy újításoknak teret hagyni. Na most ezek összessége adta nálam azt, hogy a darabbal ilyen módon, ilyen megközelítésben foglalkoztam, tehát újdonságokat is megengedtem magamnak, miképpen a Jézus szerepe, mint hangfajban bariton lett, nem tenor. Ami nagyon érdekes, hogy ez nem tudom, hogy honnan jött, így éreztem, így hallottam magamban ezeket a szólamokat, illetve a dalamokat, karaktereket. Ami a legdrasztikusabb talán az evangélista, ugyanis azt alt szerepbe öltöztettem, és hát erre még nem nagyon volt példa talán, de úgy éreztem valamiért, hogy ez sokkal kifejezőbb lesz ilyen hangfajjal. Illetve a műfaji sajátosságokat természetesen megtartottam, tehát vannak duettek, vannak kórus szólók. A zenekar is többnyire aláfest, nagyon sok esetben nem hagyja magára a zene folyását, kiegészít, és hát egy nagy apparátusra született végül a kompozíció így meg.
Amelyet már is ismerthetünk, de előtte még érdekelne engem, hogy a te hangszered az orgona, mennyire tulajdonítottál fontos szerepet az orgonának a hangszerelésben?
Hú, hát ez is egy nagyon remek kérdés, mert az oratóriumokban ugye alapjáraton, alapértelmezésben is ott vannak az orgonák. Leginkább kontinúként például jelenik meg, de vannak esetek, amikor azért természetesen, mint a hangszerek királynője, megjelenik a teljes hangkavalkádjával. Én úgy gondoltam, hogy mivel a bazilika sajátosságait szerettem volna itt leginkább előnyben részesíteni, nyilván emellett gondolva a jövőre is, tehát a mű további életére is, azt láttam, hogy a fenti nagy orgonának a megszólaltatása elengedhetetlen, viszont az együttjáték szempontjából meg nagyon nehéz. Tehát ez egy elég hosszú, hogy mondjam, gondolkodási magocskát helyezett el bennem. Sokáig is kellett rajta gondolkodnom, kifundálnom valamit, hogy miként tudnám ezt beépíteni. Hát a darab megszületéséhez azért annyit hagy mondjak el, hogy ugye a csodatételek és a különböző szakaszok egymást követték, majdan a mű legeslegvégén született meg a nyitány, ami egy nagyon érdekes koncepció volt, ezt tudatosan azért is csináltam, mert szerettem volna nyitányban egy-két-három olyan zenei utalást megemlíteni, illetve előhozni már, ami a későbbiekben nagyon fontos szerepet hordoz magában. Ilyen például Jézusnak az egyik adott pontján, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet és a feltámadás. Na most ott van egy nagyon szép dallam, így helyet kapott, rendkívül fontos helyet kapott a nyitányban. Na most ebbe a nyitányba, ezt most csak azért meséltem el, hogy amikor én már oda jutottam, hogy ezt a utolsó részt, ami az első lesz a műnél, megkomponáljam, akkor érett meg bennem a kérdésre is a válasz, hogy a fenti orgonát is fogjuk használni a nyitányba egyfajta kis felelgetésként a zenekarral, ugye a zenekar lent fog elhelyezkedni. És a fenti orgona a nyitányt követően kikapcsolódik az aktív részvételből, és hát az orgonista majd lefárad a közben remélhetőleg észrevétlenül a kis szentély orgonához, karorgonához, ott folytatódik az igen fontos szerepe az orgonának, úgyhogy mint orgonistának, orgonaművésznek ez nyilván fontos kiemelkedő része volt, hogy az én hangszerem is kapjon helyet.
De jó, hogy elmondod ezeket a kulisszatitkokat. Bennem már felkeltetted az érdeklődést, és remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is, és így érzik a kedves hallgatók is. Mondjuk el, hogy mikor is lesz a bemutatása ennek az oratóriumnak. És utána pedig még természetesen ismertetjük, hogy kik is működnek közre a koncertben.
A koncertnek, illetve ennek az előadásnak az időpontja szeptember 28-a, az egy szombati nap, és délután 2-kor lesz.
Természetesen az Egri Bazilikában.
Így van, a helyszín természetesen az Egri Bazilikában, és a műhosszát ugye említettük, tehát egy órás produkció lesz. Az előadók pedig, hát még nem teljesen alakult ki 100%-ig az előadó apparátus, de annyit mindenképp elárulnék, hogy ugye Egriek révén a Cantus Agriensis kórus, valamint mivel ugye Gergely Péter Pál fog vezényelni, ő szervezésével, illetve segítségével a Miskolci kórus, illetve Miskolci zenekar fog részt venni ennek a műnek az előadásában. Továbbá, mivel ehhez nagyobb kórusra volt szükség, így lesznek kiegészítő, kisegítő emberek is a kórusban, valamint egy kamarakórus, akiket én invitáltam Szegedről, egy nagyon komoly tudású kórus, és hát szólisták is természetesen lesznek, hiszen Jézus szerepét, az evangélistát, Tamás szerepét, illetve vannak egyéb kisebb szerepek, őket is megformálják majd. Hát egriek közül, akiket biztosra tudok, Pap Nikoletta, ő úgy egri, ugye, hogy itt tanít a Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, kollégám is volt, ugye, ameddig én is itt tanítottam az énekzene tanszékem. Ugye ezeknek a kiválasztása nagyon bonyolult volt, mert ugye a hangfajok mellett a személyiséget, a megszemélyisítendőket is szem előtt kellett tartani. Lesz egy szegedi fiatal énekművész, Bita Boglárkának hívják, Kolozsi Balást már előre tudom konferálni, ő
Jézus. A miskolciak nagyon jól ismerik.
Igen, Jézus egy pont tegnap volt próbánk vele, biztató az ő jelenléte a műelőadásában. És hát Bakos Kornélia nevét is mindenki ismeri, tehát ő lesz az evangélista, úgyhogy sziporkázó lesz szerintem a szereposztás.
A szólistákat is te kéred fel és te keresed meg, hiszen a te fejedben áll össze, hogy milyen hangokat szeretnél viszont hallani.
Hát ez egy, hogy mondjam, nehezebb kérdés volt, mert nyilván nekem is van egy elképzelésem, de a karmesternek is, tehát ezt nekünk össze kellett simítani és közös nevezőre jutni. Persze, meg hát sok ötlet vetődik ilyenkor fel, hogy kik jöttek számításra, meg kiket látunk jobban egy-egy szerepre, és hát sajnos ilyenkor mindig van lehetőség, vagy hogy mondjam, eset arra, hogy egy-egy embernek a nem felkérése bizony kellemetlenséget, vagy nehézséget szül, de hogy mondjam, ez a világban mindenhol így működik, hogy valamelyik szerepre X embert tudják felkérni, a másikra majd az Y-szal. Ez egy ilyen nehéz dolog volt nálunk is amúgy, de úgy érzem, hogy jó döntések születtek, és bízok benne mármint a szólista gárdába, hogy ez egy tényleg felejthetetlen előadás lesz.
És ha már Egri Bazilika és a Bazilika orgonái, akkor engem különösen érdekelne, hogy te mostanában játszottál ezeken az orgonákon? Megszólaltattad őket akár ezzel a céllal, hogy majd hogyan szól a saját műved?
nem szólaltatta meg. Hát ugye azért sem, mert most a felújítás miatt be se lehetett kapcsolni a hangszert, nem is lehetett megközelíteni fizikailag sem. Lehetőségnek is nehéz lett volna. Hát ezeket inkább a fejemben, tehát belső hallással közelítettem meg, és így inspirálódtam tulajdonképpen. Az emlékeimből azért sokszor többször léptem már ott is fel, és így azért, úgy mondjam, az élő élménytől el tudtam vonatkoztatni, de hát a képzelet ereje az határtalan.
Főleg egy művésznél. Igen. Hogyan készülsz erre a szeptemberi koncertre? Milyen érzések vannak most benned?
Hát nagy izgalommal, mert ugye egyrészt a kottát kiadtam a kezemből, a művészeknél van, a kórusoknál van, a zenészeknél van, tehát úgymond önálló életre kelt a darab, és jó, hogy a munkafolyamatokba aktívan részt vehetek, és a munkafolyamatokba úgymond beleszólhatok, irányíthatok, de hát, hogy mondjam, ezt nem egy mumusként teszem, hanem hál' Istennek igény van rá, és érdeklődés, nyitott fülek, hogy a szerző mit képzel el. Hát szoktuk ugye humorosan mondani, hogy a legrosszabb szerző az az élő szerző, mert az még beleszól a művekbe, meg hogy én is, miként képzelés, hogy akarja előadni, és hát ugye itt a személyiség az nagyon sokat adhat, vagy vehet el az ilyen kommunikációkban, mert vannak nehezebb esettek, amikor ugye az ember nagyon ragaszkodik valamihez, vagy éppenséggel könnyebben meg el tudja engedni, a rugalmasabban tud úgymond hozzáállni az egy-egy előadói elképzelés, ez úgymond az emberek ugye mindenki másképp képzeli el az adott művet, amit kezébe vesz, attól függetlenül, hogy a szerző mit gondol. De hát jelen esetben szerintem ez egy nagyon izgalmas közös együttműködés lesz, és várva várom.
Mondjuk el még egyszer a legfontosabbakat, ismételjük el, mikor is lesz az általad szerzett oratórium bemutatója, hol és mit lehet tudni még a kedves érdeklődőknek?
A koncert, tehát ez a bemutató szeptember 28-án szombaton délután 2 órakor lesz. Koncert ingyenesen meghallgatható esemény lesz, tehát minden egrit és minden kedves környékbeli itt élő zeneszerető embert vagy érdeklődő embert nagy szeretettel várunk. Azért azt hozzátenném mindenképp, hogy ugye itt egy kortárs zenéről van szó, de azért a de szócskát hagyd tegyem ide. Jó magam stílusát ismerve, összehasonlítva, és eddigi előadói tapasztalataim mentén, valamint a visszajelzések alapján azért annyit elmondanék a kedves rádióhallgatóknak, hogy ne gondoljanak valami, hogy mondjam, hajat egészen tépő, hallgathatatlan zenére, hanem nagyon-nagyon sok esetben archaizáló elemekkel, helyenként filmzenés úgymond elemekkel és nagyon követhető zenéről van szó eddigi visszajelzések alapján is, tehát ha ezt nézem, nagyon biztató a darab. Nyilván az előadóknak nem könnyű, mert megtanulni egy új művet mindig nehéz, de mint zenei anyagot én bátran ajánlom minden kedves érdeklődőknek, tehát szeptember 28-án 2 órakor az Egri Bazilikában nagy szeretettel várjuk minden kedves érdeklődött erre a oratórium előadására.
Köszönöm szépen a beszélgetést Magda Dávid orgona művésznek, további életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
És javaslom, hogy szóljon egy zenemű tőled, nem ebből az oratóriumból, amiről beszéltünk, de egy olyan zenemű, amely kitűnően példázza a te zeneszerzésedet. Mit is hallunk hamarosan, mi a címe és mit lehet róla tudnunk?
A mű címe Voluntary in D, ez lefordítva, hogy ez egy ilyen műfajilag egy angol műfajt akar, ami egy bevezetés vagy éppen kivezetésre játszódott szerzemény, fanfár jellegű, és hát az indi az ugye angolosan ugye az azt jelenti, hogy D-ben, a hangnem, mint mol vagy dur nincs megjelölve, ez azért fontos, mert ugye egyik sem lenne, hogy mondjam, pontos. A darab születése pedig kislányom születése utáni időszakhoz köthető, hát ő inspirálta lényegesen ennek a műnek a létrejöttét. A darabnak a közepén hallható egy ilyen lágyabb, finomabb zenei rész, ott a ringatást, hogy mondjam, elevenedett meg az én szívemben, és hát a fanfár jellege pedig nyilván az az öröm, az a sziporkázás, amit ilyenkor az ember érez. Kodályos elemek pedig azért találhatók, amiben mert ez egy zeneszerzési versenyre készült, csak hát az élet úgy hozta, hogy leadási időn kívül végeztem ezzel a darabbal, így a pályázatra már nem tudtam érvénybe beadni, de ami megszületett, így nagy szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe így a műsor végére, tehát Voluntary India a műcím, ami most elhangzik.
Hallgassuk akkor Magda Dávid zenéjét itt a Szent István Rádióban. Thank you. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: hogyan lesz az egykori svájci gárdistából Krisztus papja? Interjú Didier Grandjean-nal. A pápai svájci gárda a mindenkori Péter utód biztonságát vigyázza immár 500 esztendeje. Az alabárdosok erre kezdettől fogva külön kiképzést kapnak, többek között kéziharc, lövészet és személyi védelem terén. Éppen a képzettségük és megbízhatóságuk miatt közülük sokan folytatják a vatikáni bő két éve szolgálatok után a munkájukat valami őrző-védő területen. Így a svájci rendőrség, a határőrség vagy a katonaság kötelékeiben. De nem mindenki, így köztük a 34 éves ex-svájci gárdista Didier Grandjean sem, aki színes egyenruháját egyszerű fekete reverendára cserélte, miután papi szemináriumba jelentkezett, hogy felszentelése után lelkipásztorként szolgáljon. Ő is egyike azoknak a hivatásoknak, akik katonai szolgálatuk után az úr közvetlen tanítványi szolgálatába léptek. A vele készített exkluzív interjú a Vatikáni Rádió német honlapján augusztus 5-én jelent meg. A Vatikáni Rádió német tagozatának kérésére bejött a szerkesztőségbe, és egy hosszú beszélgetésben mesélt életéről és hivatásáról. Most majd megint egyenruhát viselek, csak éppen nem színeset, kezdte tréfásan Didier Grandjean, miközben helyet foglalt a stúdióban. Az egykori gárdista most ugyanis visszatért régi vatikáni környezetébe, mert idén nyáron átmeneti kisegítő szolgálatot vállalt a svájci gárdánál, így a vatikáni falak közt ismét egyenruhát hordott. A riport délelőttjén éppen az apostoli palota híres Raffaello freskoival díszített lodzsáiban teljesített szolgálatot, méghozzá az ünnepi gála egyenruhában, de a rádióba már fekete papi inkbe öltözve érkezett. Didier Grandjean, 34 éves, Svájc Fribourg kantonjának Gruyère járásából való, és jelenleg a fribourgi egyházmegyei papnevelde szeminaristája. Korábban 2011 és 19 között, tehát meghosszabbított időben a svájci gárda szolgálatában állt. Elhagytam a gárdát, hogy belépjek a szemináriumba, magyarázta rögtön a beszélgetése kezdetén, amikor megemlítette, hogy eredeti polgári foglalkozása valójában szakképzett tájkertész. Családi környezete vallásos volt, mert a hazai Fribourg kanton is ilyen lelkületű. Fribourg városában működik ugyanis Svájc 4 katolikus teológiai karának egyike, míg a másik háromnak Luthern, Chur és Lugano ad otthont. emiatt is nevezik Schweiz Rómájának. Gárdista hivatására így emlékezik. A pápai svájci gárda megalapításának 500. évfordulója alkalmából 2006-ban kezembe került a gárda számos rendezvényeinek egyikén egy reklám szórólap. Ezt a szórólapot az éjjeli szekrényemre raktam, és ott tartottam, hogy mindig az emlékezetemben maradjon. El is kísért ez az emlék a további időben, és soha nem feledtem el. Ez a tájékoztató lap lett végül is az oka annak, hogy csatlakozzam a svájci gárdához. Meséli hivatása történetét. Amikor Grandjean 2011-ben 21 éves korában belépett a svájci gárdába, ez hasznosnak bizonyult hite közösségi kapcsolatainak a megerősödéséhez. Megmerülése a vatikáni millióban megnyitotta számára hite elmélyítésének és továbbfejlesztésének a lehetőségét. A gárdánál végzett sokrétű szolgálata, különösen amikor a Szent Anna kapunál és a hittani kongregáció épülete mellett állt őrségben, tette lehetővé, hogy személyes kapcsolatba kerüljön a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal. Ezt így meséli el. A svájci gárdánál végzett szolgálatom során gyakran kerültem kapcsolatba zarándokokkal, ami nagyon lenyűgözött, főként a mély hitük, amit gyakran megtapasztalhattam. Másik viszont megélte a magányt és az egyhangúságot, ami a világ minden biztonsági szolgálatának a vele járó sajátossága. Meg voltak olyan pillanatok is, amikor egyedül maradtunk az apostoli palota őrhelyein. Ezeket az időket imára, emlékedésre és megfontolásokra használtam, emlékezik az egykori alabárdos. Az ima, a szemlélődés és az emlékedés a Szent Péter Bazilika kupolája környezetében adódott inspiráló találkozásokkal együtt elmélyítette Grandjean hivatását és elvezette a papi szolgálat útjára. Ez a megvilágosodás, ahogy ő nevezi, nem hirtelen és nem váratlanul jött, hanem fokozatosan érlelődött meg benne. Ez a hívás olyas valami, amit belül érzel meg. Számomra ez a hívás fokozatosan alakult ki, nem egy hirtelen megvilágosodás nyomán jött el. A világiak számára néha nehéz megérteni, hogy mit is jelent pontosan ez a hivatás, főként a mai kor embereinek mindennap életében fellépő, szekularizáló tendenciák és a spiritualitás hiánya miatt. A hivatás kifejezés a vocare szóból származik, ami latinul azt jelenti, hogy hívni. Ez egy hívás, valami, amit belül érzel. Azt hiszem, ez mindenkinél más és más, de számomra ez egy fokozatos folyamat volt annak felismerésében, hogy Isten valami másra hív engem. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy Grandjean esetében a vízcseppek állatotos esése elkoptatta a követ. Már Rómába érkezése előtt felmerült benne a papi hivatás gondolata, de akkor még túl fiatal és tapasztalatlan volt. Időre volt szüksége a hivatás fontos lépéséhez, a hivatás felismeréséhez, annak elfogadásához, és végül a meghívás melletti elköteleződéshez. Számomra a svájci gárda a felismerés és az érlelődés útja volt emberileg és lelkileg egyaránt. Időre volt szükségem, hogy emberként megérjek, hogy felismerjem, elfogadjam és megválaszoljam ezt a meghívást, magyarázza személyes történetét Grandjean. Miután úgy döntött, hogy beiratkozik a szemináriumba, nagy segítséget kapott családjától és barátaitól. Hatalmas kegyelem volt, hogy mindenki támogatott, és senki sem akart akadályozni abban, hogy ezt az utat válasszam. Emlékezik meghatottan. Az különösen megindító volt számára, hogy ezt a hét megoszthatta édesapjával, aki immár 6 éve, 2018-ban meghalt. Nagyon szép volt, mert apám bátorított a hivatásomban, mint ahogy a nagymamám is, akivel szoros kapcsolatom volt, és aki aztán egy év múlva meg is halt. Tudom, hogy most már mindketten a mennyből vigyáznak rám. Természetesen voltak kritikus és szkeptikus hangok is. Néhányan meglepődtek, mert tudták, hogy Grandjean milyen nagy örömét lelte a svájci gárdában végzett szolgálatában, és milyen jól érezte ott magát. Először még a nagymamám is meglepődött a döntésemen, de később azt mondta, hogy büszke rám, emlékezik vissza. Apja viszont már sejtette, hogy a fia ezt az utat választja. Na, akkor még nem voltunk napi kapcsolatban, ő mégis megérezte, hogy én erre az útra készülök, tette hozzá. A döntő mértékben pozitív visszajelzés olyan erőt és magabiztosságot adott neki, amely még ma is segíti őt. Arra kérdésre, hogy nem félte bejelenteni a döntését a körülötte lévőknek, őszintén válaszolt. Ez egy kicsit mindig kényes téma, főként a közeli rokonok számára. Így például, amikor először közöltem a hírt beteg édesapámmal, először nem reagált. Ő akkor már beteg volt, és én azt hittem, talán túl fáradt ahhoz, hogy megértse bejelentésem újdonságát. Néhány hónappal később, nem sokkal a halála előtt, ismét megkérdeztem a véleményét. Akkor azt mondta, hogy ő már sejtette, hogy ez lesz az én utam. Ez a megerősítés nagy megkönnyebbülést hozott számomra. Azt mondta nekem, menj csak, ez a te utad. Sokak számára a Vatikánváros, különösen is a svájci gárda még mindig egy mikrokozmosz, egy kicsi, zárt világ a hagyomány és a megújulás közt. Ez a biztonsági és tiszteletbéli szolgálat az egyház szívében közvetlenül az apostol fejedelmek utódai közelében zajlik. Az örökké valóságnak ez a lehelete számos különleges pillanatot idéz elő, beleértve a svájci gárda szolgálati útjának meghatározó pillanatait is, amelyek meghatározzák eljövendő életünket. És ez így történt Didier Grandjean esetében is. Igen. Volt egy meghatározó pillanat a szolgálatom során, mégpedig a 2013-as konklávé. Lenyűgöző volt látni, hogy ez az esemény milyen jelentős volt történelmi szempontból és lelki értelemben is. Olyan dolgok történtek, amelyek nagyobbak voltak, mint mi, mert meghaladtak bennünket. Mi azért voltunk ott, hogy szolgáljunk, és hogy kísérjük ezt a folyamatot, miközben csodálatos volt megtapasztalni az egyház nagyszerűségét és az emberi gyengeségeken túlmutató természet feletti lényegét. Ez mély benyomást tett rám, és magával ragadott engem. Aztán nagyon megérintett a kapcsolat mindkét pápával, 16. Benedekkel és Ferenc pápával is. Láttuk, és ez mélyen hatott ránk, hogy önmagukat nem kímélve az egyháznak adták magukat, és mindek készen álltak szolgálatok végzésére. Ez adta nekem a vágyat, és adta az erőt, hogy én is elkötelezzem magam. Lehetséges-e hidat építeni a svájci gárda szolgálata és a szemináriumi munka között? Hol vannak a párhuzamok? Mit vesz el az ember a gárdista habitusából? Grandjean tudja ezt, és ezért gyorsan válaszol. Először is a szolgálat érzése fontos, legyen szó a svájci gárdáról, a szemináriumról, vagy éppen papságról. A szolgálat áll a középpontban is, ez a döntő üzenet. De nem szabad elhanyagolni a svájci gárda másik pillérét sem, a bajtársiasságot. A szolgálat, vagyis a másik melletti kiállás tudata még nem minden, mert még ehhez fegyelem is kell. A fegyelem nem csak katonai környezetben, így például a svájci gárdánál játszik szerepet, hanem a pap ima életében is. Egy pap elimádkozza a zsorozsmát, az ima óra liturgiáját, és néha az ima olyan, mint egy harc. Nem könnyű minden nap időt szakítani az imára. Gárdistának lenni begyakorlott fegyelmet igényel, tiszta megjelenést, napi borotválkozást, makulátlan egyenruhát, barátságos viselkedést. A fegyelem a svájci gárda alappillére, amely megingathatatlan odaadást, szigorú önuralmat és vas akaratú hűséges szolgálatot testesít meg, melyben a személyes igények a pápa és az egyház szolgálata mögé kerülnek. De a fegyelem igazi lényege az önzetlen szolgálatban rejlik, az egyenruha és a reverenda közötti központi párhuzam alapján, mutat rá Grandjean. Végső soron az ima köteles végzése mellett a papnak a kötelezettségeit is önzetlenül kell vállalnia. Grandjean megemlíti a pápa egyik titulusát, amelyből ő ihletet merített. Servus servorum Dei, Isten szolgáinak szolgálja. Itt szerintem arról van szó, hogy elkötelezed magad anélkül, hogy bármit is várnál cserébe. Ez az önzetlen elkötelezettség. A pápa, az egyház, de a hívők egészének szolgálatába állítjuk magunkat. A svájci gárdában gyakran mondták, hogy Isten szolgái vagyunk, ahogy a pápa szereti nevezni az említett módon. Én azt hiszem, pontosan ez számít. Nagy alázattal kell ellátnunk ezt a szolgálatot. A pap egész életét a hívők közösségének szenteli. Ő egy szolga, szószóló, közbenjáró, vagyis mindig mindent megtesz másokért. Mi a helyzet a magányossággal? Itt a friburgi szeminarista értékes erény kovácsol gárdista múltjából. Granzsán 8 évig szolgált a gárdában, ami túl van a kötelező szolgálati időn. Ez viszont azt jelenti, hogy kiterjedt hálózatot tudott építeni. A pap maga felelős a közösségi hálózatáért, ezentúl pedig a papnak családja is van, mégpedig a hívek közösségének a családja. Úgy gondolom, hogy egy pap, aki boldogan él, soha nincs egyedül. Természetesen az állapota, hogy nem házas ember, együtt jár egy bizonyos magánnyal, ami tagadhatatlan. De úgy gondolom, hogy nekünk is van egy családunk a hívők közösségében. Ezentúl pedig továbbra is ápolnunk kell a felszentelésünk előtti baráti kapcsolatainkat. Ez tehát továbbra is fontos. A papi élet társadalmi vonatkozása is lényeges, különösen a mai időkben, amikor a társadalom nem feltétlenül támogat bennünket ebben a döntésben. Közösségi kapcsolatok, barátok és szeretteink nélkül, akikre számíthatnánk, nehéz tovább lépni. Ez az elképzelés azonban magyarázatot igényel, mert szemben áll a Közép-Európát és így Svájcot is érintő erőteljes szekularizációval. Csökken a szeminaristák száma, a plébániáknak össze kell olvadniuk, hogy legalább egy misét lehessen tartani vasárnaponként. Mindez a probléma a modern társadalom azon jelenségéből fakad, hogy az emberek többé már nem akarnak annyira egymáshoz kötődni. Úgy vélem, hogy jelenleg az elköteleződés egyfajta válságát éljük át. A hosszú távú elkötelezettség érzése nagy mértékben csökkent. Éppen mert sokan félnek a hosszú távú elköteleződéstől. Ez nem csak a papságra vonatkozik, hanem a házasságra is. Mindkettő a szolgálat és az elkötelezettség formája ugyanis. Ez egyfajta lemondást is jelent, amelyben az ember kész feladni az anyagi vagy családi biztonságot. Ez pedig bátorságot követel. A csökkenő hajlandóság a szolgálatra és a meggyőződésből fakadó elkötelezettségre hosszú távon megteremtette a kényelem kultúráját, a kényelem társadalmát, ahogy Granzsán nevezi, melyben az áldozathozatal elavultnak, nem kívánatosnak tűnik, és távol áll a mai generációk szokásvilágától. Ám ha egy leendő papnak van elég bátorsága hit útján járni, akkor Krisztussal együtt járva szerencsésnek mondhatja magát, mert így soha nincs egyedül. Ma ugyanis a társadalmunk a kényelem társadalma, ahol minden azonnal elérhető. Ezért nehéz elszakadnia ettől a hozzáállástól és áldozatot hozni. Mégis fontosnak tartom elmondani, én boldog vagyok szeminaristaként. Hiszem, hogy az ember boldog lehet, ha van bátorsága megtenni ezt a lépést. Örömet talál benne, mert Krisztus mindig mellette van. Már a papság védőszente, Viannei Szent János ezt mondta, ha jól meg tudnánk érteni, mi is a pap itt a földön, meghalnák, de nem félelemből, hanem szeretetből. Még ha ritkaság számba is mennek manapság Európában a leendő szeminaristák, elhibatottságot érző fiatal férfiak, ne engedjék, hogy elriadjanak attól, hanem inkább adjanak teret Isten hívásának. Fontos lépés, hogy keressék a beszélgetés lehetőségét tapasztalt papokkal. Ezen kívül a szekularizáció nem jelenti azt, hogy a társadalom széles tömegei ne örülnének, ha vannak papok közöttük. Fontos tehát tanácsot kérni, hogy jobban megértsük, miről is szól a pap élete, hogy elismerjük ennek a hivatásnak, ennek a kötelezettségvállalásnak a szépségét. Azt látjuk, hogy noha a hivatások száma csökken, ám az embereknek továbbra is szükségük van papokra, és örülnek, ha vannak közöttük papok. Amit az előző életedből feladsz, azt százszorosan visszaadják neked, mert Isten nagylelkű, és mindig többet ad a vártnál. Tehát semmi sem megy veszendőbe. Az emberek sokat visszaadnak cserébe azoknak, akik őket szolgálják, és mellettük állnak, ha elkísérik őket, és ha perifériára is elmennek velük, ami pedig a jelenlegi pápa állandó kérése. Didier Granzsán pontosan ezeket az eljövendő feladatokat várja a legjobban. Szerintem fontos, hogy ott legyünk az emberek mellett. Ezt várom a legjobban. a szentségek kiszolgáltatását, a rendelkezésre állást és a figyelmességet, az emberek, főként a betegek, gyengék és szegények elkísérését. Ez azt jelenti, hogy az emberek között kell lenni, hogy Krisztust elvigyük nekik, és hogy hirdessük az egyház örömteli üzenetét. Zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Didier Granja, aki leköszönt egykori svájci gárdista, és most boldog fribourgi kispap. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Levéltöredék barátnémhoz. Ne kérdezd, barátném, mint töltöm időmet, s távol léted alatt kedvem miben lelem. Tudod, elvesztettem édes enyergőmet, tudod, magam vagyok, mert te nem vagy vele. Lefestem születem estvéli óráit, ha már cselédimet nyugodni ereztem, és csak alig hallom a vígság lármáit. Agdiófám alatt tüzemet gerjesztem. Leplembe burkolva könyökemre dűlök, kanócom pislogó lángjait szemlélem. A képzelet égi álmába merülök, s egy szebb lelki világ szent óráit élem. Az őszi bogárnak búsongó hangjai felköltik lelkemnek minden érzéseit, s az emlékezetnek rebdező szárnyai visszahozzák éltem eltűnt örömeit. Életem képe ez, már elestvé lettem, béborult az élet vidám álorcája. Még két mulatótárs van ébren mellettem, a szelíd szerelem hamvadó szikrája, s bús melankóliám szomorgó nótája.
Berzsenyi Dániel Levéltöredék barátnémhoz című versét Besenyei Ferenc előadásában hallották. Berzsenyi Dániel egyházas hetjén született 1776. május 7-én középbirtokos nemesi családban. Édesapja Berzsenyi Lajos földbirtokos jogot végzett, mégsem folytatott ügyvédi gyakorlatot. Komoly férfi volt, aki nagyon szerette a klasszikusokat, elvonultan élt, gazdaságát vezette és olvasgatott. Úgy hitte, hogy gyenge és beteges fiának először fizikailag kell megerősödnie a birtokon, és csak azután kezdhet tanulni. Így Berzsenyi 1788 őszén 12 évesen kezdte meg tanulmányait Sopronban, az evangélikus líceumban, ahol inkább testi erejével tűnt ki, mint szorgalmával vagy jó magatartásával. Az apja hatalmától szabadulni akaró ifjú házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával, és felesége Sömjéni birtokára költöztek. Titokban írt verseit barátja Kis János lelkész küldte a korszakirodalmi vezéralakjának, Kazinczy Ferencnek. Berzsenyi felbuzdult a szép halmi mester dicséretén, és egy kötettel lépett a nyilvánosság elé. Kölcsei Ferenc negatív kritikája is kedvét szegte, de egyébként is egyre kevesebb verset írt, legfőbb céljává az vált, hogy Kölcseinek méltó választ adjon. Tanulmányokba kezdett, hogy költészetét a bírálattal szemben megvédhesse, ez végül 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsei recenziójára címmel. Poétai harmonisztika című értekezésében fektette le a költészettel kapcsolatos nézeteit, élete végén egyre magányosabban élt birtokán Niklán. Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik, kiváló ódaköltő és a klasszikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Niklán hunyt el 1836. február 24-én.
imája.
Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét az embereknek, adj elegendő termést minden országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg az ellenségeidet, és fékezd meg a gonoszságot a világban. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért. Egyesítsd őket a te szent szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút, akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő emberért. Hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, és ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi atyám, minden lélekért, akik ma válnak meg testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, légy kegyes hozzájuk az ítéletkor. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2.